Robogás. Ősz vége felé, amikor hűvösödni kezdtek a napok, és néha már havas eső is szemerkélt, a gyermekotthonban kiosztották a téli holmikat. Olyan volt ez, mint a Mikulás vagy angyaljárás. Jól esett, hogy téli kabátom lehet. Otthon a faluban a felnőtteknek sem volt. Örültem, hogy adták. Mekkorát dobbant a szívem, amikor egy télelőn füles sapkákkal láttak el. Amire Bence vágyott attól kezdve, hogy a kultúrházban vetített filmen megláttuk Lenint nagy kabátban és ilyen téli sapkában. Mennyit nyagadt a nagyapámat, vegyen, szerezzen bár egyetlen egyet. Bence soha nem viselhetett ilyen füles, forradalmár sapkát. Ahogy én megkaptam, rögtön arra gondoltam, neki adnám. Hogy örülne? Erősen akart Leninre hasonlítani. Szerettem volna Bencének adni a Lenin sapkát, felnézni viselőjére, és menetelni vele, bele a jövőbe, melybe valamiképpen Lenin mellé nő bátyám. Bence meghalt. Életében nem kaphatta meg a sapkát, amit lám, nekem megadott a véletlen. De itt a kéte is. Ha élne bátyám, vajon neki ajándékozhatnám a sapkát, ami őt illeti meg jobban? Hiszen nem az enyém. Hogy kié? Azt nem lehet tudni. Én csak viselem. Nem szabad egyébre csereberélni vagy eladni, mert megbüntetnek. Nincs egy személyes, egy független, egy enyém sapkám. Nem is tudtam elég örülni neki. Csak viselni, leheletnyi szégyenérzettel és valami homályos, bátyám iránti bűntudattal, aki ha él, ha ott van velem a gyerekotthonban, minden bizonnyal másként viselte volna a Lenin sapkát, mint én. És akkor én is másképpen viselhettem volna. Talán ha bátyám velem van, akkor személy szerint én is jobban örültem volna annak, ami a miénk. És ha örömünkbe beleszóltak volna, bizonyára fejünkbe csapjuk a Lenin sapkát, mert azt nem adtuk volna vissza senkinek, és tovább állunk a gyerekotthonból, hiszen mindig élt bennünk a végtelen biztonság érzete, hogy a jég hátán is megmaradunk. A Lenin sapka alatt meneteltünk volna, míg a jég háta, vagy a lábunk elkopik. Lézengtem tovább, és magányosan, a gyermekotthonban hosszú, divatosnak is mondható konfekció nagykabátomban, egyenruhában, nyaksálban, cipőben, Lenin sapkában, anélkül, hogy különösebben jól éreztem volna magamat bennük. A szakiskola után, mikor munkába álltam, egyik kollégámmal aztán elcseréltük a nagy kabátjainkat. Az övé rövid volt, gallérja prémes, a régi angol szövet dicsérte, miközben ujjai közt morzsolgatta, és bíztatott, tapogassam meg én is. Még a hadifogság idején szerezte Franciaországban az apja. De hosszú volt, túl elegáns, két sorgombos. A faluban röhögték volna. Hát kivágatott belőle, otthon a sifonér fiókjában még megvan az alja, és ezt a rövid kabátot alakítatta át később szakiskolás fia számára, aki büszke volt ugyan az anyag minőségére, de hosszút, modernet szeretett volna. De olyat, amilyent én kaptam a gyermekotthontól. Elcseréltük. Nekem tetszett a rövid, prémes angol kabát. Szívesen adtam érte az enyhémet, a függetlenség tudat enyhe izgalmával, mintha a nevelők még mindig leszíthattak, megbüntethettek volna a cseréért. Miután már nem volt az enyém, mert elcseréltem, utóla magaménak éreztem a gyermekotthoni kabátot. Már nem zavartak a gyermekotthonban elviselt egyenruhák, cipők, nadrágok, és szánakozva néztem az osztályképeket, melyeken feszengve esetlenül állok, puccosan, nyakkendőben. Mielőtt a szakiskolából kicsengettek volna, levelet fogalmaztam nagyapámnak. Megírtam, jöjjön el a kicsengetésemre, mert lám végzek, a magam embere leszek, felnőtt és kereső. És szeretném, ha eljönne, mert a gyermekotthonból talán senki sem lesz ott. A piszkozatot többször összetéptem, mert a levél vége sehogy sem akart sikerülni. Kinek volt igaz a papó? A szentségit magának! Mindez járt az agyamban. Hányszor elképzeltem, ha végzek, majd egyszer az öreg fejéhez vágom, de akkor le is írtam volna, meg nem is. Gyerekesnek éreztem a hencegést. Látja, papó? Mégiscsak igazam lett. Ilyesmit írtam végül a letisztázott példányba. Nagyanyám válaszolt. Édes kicsi fiam, papód nem tud elmenni szegény az évzárótokra. Beteg. Erősen oda vagyunk. Nem tudni, hogy lesz vele. Mert erősen beteg szegény. Amilyen kemény, deli ember volt, pontosan úgy le van járva szegény. Én pedig nem mehetek el. De nem is vagyok szokva az ilyennel. Úgy-e, megérte drága kicsi fiam, úgy-e, nem haragszol. Áronka, amíg ilyenkor sem tudunk ott lenni. Melletted. Mikor hazaszekreztetjük keresztúról nagyapám koporsóját, fájdalmasan siratom legnagyobb ellenségünket és védelmezőnket, akit néha szerettünk, szeretetért, olykor valósággal versengtünk, máskor meg gyűlöltük. De támaszunk volt. És még azzal is a biztonságunkat szolgálta, hogy vele való hadakozásban be kell ismernem, semmi, de semmi veszély nem támadt ellenünk. Siratom nagyapámat, hiszen ők ketten nagyanyámmal voltak a sors által nekem kimért szeretet hordozói. Nagyapám az egyetlen veszélytelen ellenség. Nem sokára nagyanyámat temetjük el. Nagyapám mellé. Nagymamát temettük, de a friss sír mellett a nagyapámra kellett figyelnem. Tied a ház, fia, a birtok, amit egyedül én nem prédáltam el ebben a faluban. A juhok, a kecskék, nagyanyád pulykákat nevelt. Az ő pulykáinak volt a legjobb húsa mindig ebben a faluban. Ezt a rajoniak is megmondták, mikor itt voltak Szőcs Gyulával. Ennek titka van. Nagyanyád nem csak tölti beléjük a gabonát, hanem kicsapja őket a zöldre, parízni. Ilyen pulykát ti semmilyen boltba nem láttok. Szétnéztünk Annával a házban, az udvaron, hátra mentünk a kertbe, aztán visszasétáltunk az ajtó elé, ahol nagyanyám öreg barátnéje Balázs Gyula néni fehér kötényben pálinkát és nagy szelet kenyereket osztogatott a falubelieknek, akik temetőből jövet megálltak nálunk egy pillanatra, szorongatták a kezemet, óvatosan kérdezősködtek. Ott volt a szemekben a most mi lesz? Elfelejtettem, hogy mi a szokás, Gyula néni, de köszönöm, hogy maga nem. Hálálkodtam nagyanyám barátnéjának, aki befordult a szobába, a vakablakból újabb üveget vett elő, és miközben fogával ráncigálta belőle a kukoricacsuszadugót, megkérdeztem. Elküldjek valakit? Hozassak még pálinkát, vagy ez elég lesz? Aztán pedig mondja meg, mennyiért vette, hogy egyenlítsek. Az öregasszony kiköpte a kukoricacsutkát. Semmennyibe, Áronka. Ezt szegény nagyanyád vette a temetésére. Annyit vett, hogy 3 temetést is kiállhatott volna belőle. 3-szor is meghalhattak volna. A ház előtt ritkultak a vendégek, már csak a nagyon távoli, magam sem tudom milyen szálakon, ágakon, számon tartott vagy számon se tartott rokonok topogtak pálinkás pohárral a kézben. Asztalos Lajcsi bekanyarodott az udvarra, a szánnal, pokrócot terített a lovakra, várakozott. Egy szóval sem siettetett.
Aztán a benvalóval mi egymással mit csinálsz?
Kérdezte valaki.
Hogy el nem viszem, az biztos, feleltem. Szóljanak az irodán, hogy a nagyapám földjeit csapják a többihez, nem csinálnak belőlem kulákot.
A rokonok hápogtak, rajtam pedig átrobogott a győzelem érzete.
Nem leszel te már idevalósi lakos, sóhajtott valaki.
Bólintottam, hogy bizony nem.
Te, Áronka, ha meg nem sértelek egy pillanatra,
lépett mellém Pál Vencel, a kőfaragó nyitott notesszel a kezében.
A kedves feleséged mikor született?
Balázs Gyula néni magyarázta el. Benedek papót, komoly summát pengetett le Vencinek 3 sírkő árát.
2 teljesen kész. 3. is nagy rész, csak a betűket kell felvésni, már amit lehet, ugye? Komoly munka, kérlek szépen, faragott kövek márványlappal, nem ilyen amolyan habarcs munka. Én mondom neked, megéri a pénzt,
szögezte le Pál Vencel.
Az öregeknek is tetszett, nyugodjanak békében.
Mindenkinek különkörre nem futotta. De az ilyen nagyzolás nem is nézne jól ki, Áronka. Az egyik kövön lesz a 2 öreg neve, ez most már le is van tárgyalva. A másikat neked szánt a papót. Venci föl is véste a születési dátumokat. A következőt aztán 50-60 év múlva is föl lehet tenni. Fő, hogy a kő megvan. De az asszonyka születési évét nem tudták, és nem merték megkérdezni tőled, nagyapádék. A 3. követ anyádnak és Bencének szánták. Mellettük Fruzsinának is volna hely, de azt üzeni Benedek, és kért, hogy feltétlenül adjuk át neked, ez már a ti dolgotok. Nem babonaság, de egy kicsi leánk a sírhelyét tervezni, osztani, szorozni, nem helyes. A temetkezési helyetek be lesz kerítve szép vaskerítéssel, azt is elintézte papód, jövő nyáron fölállítják, mert télen nehéz betonozni. Csak álltam. Anna biztatóan nézett rám. Elvette Venceltől a noteszt és ceruzát, hogy beírja a dátumot. Én pedig bementem a házba, leültem a kanapéra. Gyula néni elővette nagyapám pertli gumival átkötött szakatozott bibliáját, zsoltáros könyvét és egy nylon zacskót. Pénz volt benne. 700 lej. Nagyanyám megtakarított pénze. Tojásokat adott el, meg pulykákat. Abból gyűjtötte. És liba pimpóból. 2 lejt fizetett egy kilóért a gyógynövény átvevő. Volt pénzük nagyapádéknak, de a sírkövekbe és a vaskerítésbe ölték, amit a jókból meg ebből-abból gyűjtögettek. Aztán az utolsó időkben már Benedek se tudott semmit mozdítani a ház körül se, pedig úgy számigálták, hagynak rátok egy kicsi pénzt. De az is könnyebbség, fiam, hogy nem kellett te intézzed a sírokat. Nem kicsi pénz ez. Hidd el. Elöntött a vér. Pirultam. Bámultam ki az ablakon, hogy ne kelljen az öregasszonyra néznem. Átvettem a Bibliát, a zsoltáros könyvet, zsebrevágtam a pénzt, kimentem, odaadtam a könyveket Asztalos Lajcsinak, tegye be őket az ülés alá.
Egyebet nem pakolunk?
Nem. Gyula néni vigye innen, amit még használni lehet. Maguk is, szóltam az emberekhez, akik vékony és összegubancolódott szálakon a rokonaim voltak, akár a fél falu. Elhagyatott, apró ház, ócska, már használhatatlan bútorokkal, csűr, pajtal, az udvaron pár pulyka gőgösködve tipeg. Elvihetnénk egyet magunknak, egyet Ilonka néninek, de rögtön le is mondok róluk. Nem akarok nagyanyám temetése után úgy elmenni ebből a faluból, hogy a szán derekában összekötözött lábú baromfiak tátogjanak és beérkezve keresztúrra, kifusson elénk az Ilona néni felügyeletére bízott Fruzsina, gyerekesen lelkendezzen a pulykáknak, körbeugráljon minket. Még mit hoztatok? Mintha lakodalomból jöttünk volna. Jula nénire nézek, pulykák felé intek, hálásan bólint. A négy juhot neked adom, Lajcsi, fuvardíjba. Az sok.
Mindegy.
Nem mindegy. Kitelelem őket, s tavasszal viszek neked egy bárányt. Nem akarlak becsapni. Lajcsi jó gazda, már is egy őszén átdob a juhok elé. A kerítésnél, a kapunál, a patakon túlról ide merészkedett kíváncsiskodó sötétbőrű lurkók. Jula néni szétosztogatja közöttük a megmaradt kenyeret, kalácsot. Csámcsogva tódulnak benne. Hát nektek még mi kéne? Az eresz alatt álló kicsi favontató szára mutatnak. Vigyétek. Visongva húzzák. Öten-hatan is ráférnek. Viszik a dombra. Aztán megkörnyékeznek egy kicsi, kétkerekű taligáért, amivel szántani járt nagyapám. A cigány gyerekeknek adom a kemence mögül kikandikáló kályhacsövet is. Hadd ágyúzzanak. Szürkülödik. Indulhatunk. Nem akartam fényes nappal végig szánkázni a falon. Sötétben más. Nem látnak. Védve vagyok. Megfordulunk a kicsi udvaron, melyen a búcsúzkodás után már csak Jula néni topog nagy fekete hárászkendőben. Aztán ő is leemel két pulykát az ülőről, összekötözi a lábokat, a hón alá kapja, és hazatipek. Fordul még vagy kétszer, aztán csak a juhok bégetnek itt holnap reggelig. Ilonka néni kapujában búcsúzáskor pénzt nyomott a kezembe asztalos Lajcsi. Három juhnak az ára, egy juh a fuvardíj. Megkönnyebbülve néztünk egymásra. Úgy váltunk el, mint két barát. Kicsi világ. Tizennégy éves korában Fruzsina azzal fenyegetőzött, hogy világgá megy. Kicsi a világ, mondtam nyugodtan. Mire a megvadult kislány, aki egyvégtében azt kiabálta, hogy ő dönti el, mit akar, nem vagytok a szüleim, nem vagytok senkim. És észrevételemre, hogy kicsi a világ, tehát könnyen rátalálok, teljesen kiakadt, és azt hittem, nekem ugrik. De pontosan tudta, bármit megtehet velem, én azt türelmesen elviselem, de azt nem viselem el, hogy őt baj érje. Toporzékolva kapkodta a fejét, és annában gyengébb célpontot talált. Eléje perdült, hadonászott a karjaival, csattogtatta villogó fehér fogsorát. És én nem vagyok pótlék! Figyelmeztetni akartam, ne csattogtassa össze ilyen erővel a két fogsorát, mert az nem tesz jót a fogazatnak, de Fruzsina már csak Annára figyelt. A kicsit itani, vigasztalni próbálta a kislányt. Hagy békén, elmegyek, nem leszek senkinek a pótgyereke! Anna leült egy székre. Közelebb léptem Fruzsinához, felemeltem a kezemet, diadalmasan várta a pofont, megsimogattam az arcát, mutató ujjammal megkopogtattam az ajkain át a fogsorát. Hiába csattogtatod a fogaidat, akár fel is falhatod, mutattam Annára, akkor is benned szívódik fel, és veled maradt. Anna már sírt. Fruzsina észrevette, ő is sírni kezdett. Magamhoz öleltem, megsimogattam az arcát, és gyorsan elfordult, elengedtem. Sőt, kicsit toltam is a szekrény fele, hogy annak és ne nekem támaszkodva zokogjon. Kávét főzök, mondtam ki ennek a kicsi nagyvilágnak a legértelmesebb mondatát, amely Annához szólt, mert a 14 éves Fruzsina még nem ivott fekete kávét. Anna sírva felállt, Fruzsina hátához bújt, a vállát simogatta. Fruzsina sírt, homlokát is nekiszorítva, a szekrényt simogatta. A világban kávéfőzős is tergett. A kávé illat, akárcsak a tejájé, igen sokat mond. Csak erre figyel a műértő. Hogy tudsz egy ilyen állat mellett élni? Kérdezi szipogva Fruzsina, és Annához dől. Úgy, ahogyan te. Anna hangja panaszos, de már nem sír. Anna szülése után néhány hónappal elvittek katonának. Eppen jókor, mert ha a keresztúron maradok, talán kárt teszek Grammer Ottóban. A katonaságnál azonban veszélyeztetés nélkül a távolból figyelhettem Grammer Ottót. Nem állat. Neki is vannak emberi érzései. Amikor meghallotta, hogy műtötték Annát, meghalt a gyerek, és a tanáriban azt suttogják, biztosan az igazgató megbotránkoztató afférja váltotta ki a koraszülést, a műtétet és a következményeit, egy pillanatra minden bizonnyal ő is megrendült. A bűntudatát nem viselte sokáig. Még az újévi alkoholok hatása alatt elsírta magát beosztottjainak.
Sajnálom szegény Gáspár Annát. Tanítványom volt. Derék, ügyes igyekvő leánka. Na de azt ebbe a nem kívánatos helyzetben is meg kell mondanom, hogy ugyanakkor makacs is. Jó káder volna, de meg kell incsem néhányszor, ilyenkor az ember az érzéseit félreteszi. De azon túl kiállottunk mellette, mert nekem olyan közösségem van az iskolában, hogy villanyvasalót vettünk neki, amikor összeházasodtak. Pár gyűlés után behívtuk a fiút is a tanáriba, kocintottunk a jövőjükre, nem néztük, hogy traktorista. Nem is azért mondom.
És meredezett Grammer Ottó a pohár fölött, vádlom bele a semmibe. Sajnálta magát. És a fél órát késő tanár óráját kihúzva, kedélyesen, szigorúan jegyezte meg.
Most már kihúztam. Bejöttél, nem jöttél, ki van húzva? Fél óra késés. Azt hittem, hogy beszállítatod magad te is a szülészetre.
A katonaságnál számtalanszor felidéztem Grammer Ottó sok-sok szavát, fintorát, mozdulatát. Mire leszereltem, már tudtam. Szégyenletesen meg kell futamodni. Mikor Anna visszament dolgozni az iskola könyvtárába, Grammer Ottó még következetesebben üldözte. Nehogy bárki azt hihesse, valamiben is hibásnak érzi magát, és azért elnéző, azért nem mer a sarkára állni. Megírtam Annának. Várjon türelemmel. Tartson ki. A katonaság után munkahelyet változtat, elmegyünk Keresztúrról. Éreztem, menekülni kell. Tehetetlen vagyok azzal az emberrel szemben. Hiába fogott el az indulat, hogy összeverjem. A rajon tele volt grammer pincér érettségizettjeivel. Mielőbb menni, menekülni akartam Keresztúrról. A grammer ottókkal nincs mit kezdeni. Félre kell állni előlük. Félelmetesek. A legtisztábbnak érzett lelkiismerettel elkövetnek bármit. Nem büntethetők, mert nem képesek bűntudatra. Hiába bünteted, ő nem bűnhődik. Tehetetlen vele szemben minden áldozata. Nem ütni kell őket. A katonaság után elköltöztünk egy nagyobb városba. Vadul hajtottam magam. Anna is dolgozott, pénzt gyűjtöttünk. Technikumot végeztem. Aztán fogtechnikusként nekiálltam a mellékesnek. Motorbiciklit vettem. Szereztem egy mechanikus meghajtású fúrógépet. Vasárnaponként jártam a falvakat, jó messzire elmentem, ahol még villany se volt. Fúrtam, tömtem, húztam, fogsort próbáltam, mindent vállaltam. Hajszoltam a pénzt, gyűjtöttem a biztonságunkat. Ha van pénz, akkor szilveszter éjszakáján is visszajön az orvos megnézni műtött feleségemet és a zsenge újszülöttet. Ha szórom a pénzt, akkor a nővér se tűnik el a pár órája született kisfiunk mellől új esztendőzni, énekelni az ügyeletes nővérek szobájába. Ha van pénzem, akkor a boncol orvos sem tanácskozik egy órán át az újszülött osztály orvosaival, hogy mit írjon be Gáspár Istvánka halálának okairól. Ha van pénzem, akkor talán ma is élnek Gáspár Pistike. De legalábbis rendes halott volna. Nem pedig áldozat. Ha pénz van, Fruzsina elé sem gördíthet senki akadályt. Hát pénzt gyűjtöttem. Ebben telt idáig az életem. És itt hagyott minket Fruzsina. Összevesztünk, elköltözött. Nagykorú egyetemi hallgató azt tehet, amit ő akar. Három embert sem sikerült összetartanom. Ellenségemmé tettem Fruzsinát, aki itt hagyott. Azt mondja, nem értettük meg. Én nem értettem meg.